Tehát az Ószövetségi történelem áttekintése során Mózes haláláig jutottunk el a múlt alkalommal, és most mielőtt tovább haladnánk, hogy mi történt az Ószövetségi választott néppel, Izrael népével Mózes halála után, megállunk még egy kicsit, hogy megismerjünk egy nagyon fontos Mózes személyével kapcsolatos messiási jövendőlést. Nem tudom, hogy a kedves jelenlévő közül kinek ismerős, esetleg kinek nem, de ez egy kulcsfontosságú igeszakasz az Ószövetségben. Akik a Bibliában is kikeresik, Mózes 5. könyve 18. fejezetéből olvasunk, tehát Mózes 5. könyve 18. fejezetéből olvasom a 15-től a 18. verset. Tehát ezt még maga Mózes közvetítette, ezt az ígéretet Izrael népének még életében. Ugye Mózes 5. könyve Mózes búcsú beszédeit tartalmazza, és ebben a könyvben találjuk. És így olvasom a 18. fejezetben a 15. verstől. Prófétát támaszt néked az Úr a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, őt hallgassátok. Mind aszerint, amint kérted az Úrtól a te Istenedtől a Hóreben, a gyülekezés napján mondván. Ne halljam többé az Úrnak az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne halljak. Az Úr pedig mondta nékem, jól mondták, amit mondtak. Prófétát támasztok nékik az ő atyuk fiai közül, olyat, mint te. És az én igéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki. Eddig olvasom. De ez egy nagyon fontos ígéret volt Izrael számára, hiszen Mózes személye és az egész munkássága nagyon mélyen bevősödött a nép emlékezetébe a későbbiekre vonatkozóan. Olvasnék Mózes 5. könyve, ahol a következőt olvassuk Mózesről, hogy hogy maradt meg az ő emléke az egész nép körében. Így olvasom a 34. fejezetben a 10. verstől. Ezt nyilván már ugye nem Mózes írta, hanem ugye egy utóhangot, záradékot írtak hozzá nyilván a próféta iskolákban. Így olvasom, és nem támadott többé Izraelben olyan próféta, mint Mózes, akit ismert volna az Úr színről színre, mindazokban a jelekében és csodákban, amelyekért küldötte őt az Úr, hogy véghez vigye azokat Egyiptom földjén, a Fáraón, minden szolgáin és az ő egész földjén. És mindam a hatalmas erőben, és mindam a nagy rettenetességben, amelyet véghez vitt Mózes az egész Izrael szemei előtt. De tudjuk azt, hogy Mózes sem látta azért egészen színről színre Istent, csak nem színről színre látta, de mindenesetre minden prófétánál inkább. Tehát vannak, akik emlékeznek arra a jelenetre, amiről beszéltünk, itt érintettük az előadásokon, Mózes kérte Istent, hogy mutassa meg néki az ő dicsőségét. És akkor Isten azt mondta, hogy elvonulok előtted, és nevén kiáltom az Urat, és betakarlak téged hátulról a kezemmel, de szemtől szembe nem láthatsz engem, mert nem láthat engem ember élvén. De mindenesetre Mózes kiemelkedik a proféták közül, és két dolgot említ ez az utóhang. Azért nem támadott több olyan proféta, mert azért ő mindenkinél közvetlenebbül is többször látta Istent. Ugye gondoljunk arra, hogy még a Sínai hegyre is, ugye, ahogy felment és hosszú időt ott töltött az Isten közelébe, és igéket, kinyilatkoztatásokat vett át. Másrészt pedig olyan hatalmas csodatételek, amelyek Mózes által történtek, annyi és olyan hatalmas dolog, bár a prófétákban által is megnyilatkozott sokszor Isten teremtő hatalma, de azt a mértéket, ami Mózesnél mutatkozott, későbbi prófétáknál nem találjuk. Most akkor gondoljuk el, hogy Izrael emlékezetében hogy maradt meg ez az ígéret, hogy jönni fog még valaki, prófétát támaszt az Isten olyat, mint Mózes. Hát ugye ez az ígéretek ígérete volt számukra. És ő megjelent néktek mindent, tehát aki teljessé teszi az isteni kinyilatkoztatást, amit Izrael kapott. És ez az ígéret tehát végigkísérte Izraelt. És láthatjuk az evangéliumok leírásában, nem tudom ki mennyire figyelte meg ezt, hogy Jézus korában is ez az ígéret nagyon eleven volt a nép emlékezetében. Mondok egy-két példát. Például, amikor Keresztelő János, ugye Jézus előfutára megkezdte a működését, akkor kiküldtek hozzá Jeruzsálemből egy vizsgálóbizottságot, És a vizsgáló bizottság, ugye a papok és az írástudók küldöttsége volt, elkezdték őt kérdezgetni, hogy ki vagy te? Te vagy a messiás? Megkérdezték, te vagy Illés? Te vagy a próféta? Tehát a próféta, ez egy fogalom volt, hogy majd jön a Mózeshez hasonló próféta. És azt, hogy ilyen sor, így sorba kérdezték, ez mutatja, hogy nem volt egészen világos számukra, hogy ez mind a messiás, vagy elkülönült személyek, de minden esetre ezek az ígéretek nagyon, nagyon, nagyon világosak voltak, és nagyon, nagyon emlékezett rájuk a nép. Aztán mondanék egy másik esetet, a samáriai asszonnyal való beszélgetés. Úgy, amikor Jézus beszélgetett a samáriai asszonnyal, és amikor a Jézus megmondta neki, hogy 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, emlékszünk rá, mi villant föl az asszony emlékezetében? Azt mondta, hogy tudjuk, hogy a messiás jön, aki megjelent nékünk mindent. És honnét vette ezt a kifejezést, hogy megjelent nékünk mindent? Innét. Hadd olvassam még egyszer, itt Mózes 5. könyve 18. fejezetében, a 18. versben, prófétát támasztok nékik, az ő atyuk fiai közül olyat, mint te, az én igéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit én parancsolok néki. Ugye a samaritánusok nem fogadták el az egész Ószövetséget, csak Mózes 5 könyvét. De ugye ez Mózes 5 könyvében van ez az ígéret. Tehát ők a többi messiási proféciával nemigen foglalkoztak, de ezt ők is ismerték. És még egy ilyen egyszerű asszony is, mint ez a samáriai asszony, neki is ott volt az emlékezete, hogy jönni fog a Mózeshez hasonló proféta, aki megjelent mindent. És amikor az egész elő életét Jézus olyan pontosan feltárta, akkor rögtön beugrott neki, hogy vajon nem ez a proféta, aki megjelent néktek mindent. Tehát ennyire közismert volt ez a jövendőlés. Még egyet idézek az evangéliumokból, János evangélium a 6. fejezetéből. Ugye ott örökíti meg a Biblia kenyérszaporítás csodáját, amikor ugye Jézus egy nagy sokasságot, ahol csak a férfiak voltak 5000-en, ugye néhány kenyéret és halat megáldott, imádkozott fölötte is, jól akadta a sokaságot. Akkor úgy olvassuk, hogy mikor összeszedték a maradékot, és a maradék is több volt, mint amit elkezdtek osztani a népnek, akkor így olvasom a 6. fejezetben a 13. verset, összeszedték azért, és megtöltöttek 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után. Az emberek azért látva a jelet, amelyet Jézus tett, mondták, bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő volt a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát tegyék, félrevonult. Tehát ugye próbáljuk a nép fejével gondolkozni, itt Jézus csodálatosan megszaporította a kenyeret, Mózes idején pedig a mennyei kenyeret, a mannát kapták, és a népnek megint beugrott, hogy próféta jön, olyan, mint én, és akkor azt gondolták, hogy ő a messiás király, akit nekik az a feladatuk, hogy királyá koronázzanak. Tehát ennyi azt hiszem elég ahhoz, még többet is idézhetnék az Új Szövetségből, hogy mennyire közismert, és mennyire volt ez a jövendőlés, és mennyire eleven várakozások kapcsolódtak hozzá. Most tehát akkor nézzük meg közelebbről, hogy mit is jelentett ez a profécia, hogy prófétát támasztok nékik olyat, mint én. Ez azt jelenti, hogy Mózes, a nagy szabadító, ugye, aki Egyiptomból, az egyiptomi rabszolgaságból kivitte őket az ígéret földje határáig, ő lett az előképe annak a megváltónak, annak a szabadítónak, aki a bűn fogságából, a bűn és a halál fogságából szabadítja ki az embert. A Kolossé beliekhez írt levél első fejezetének a 13. versében ezt mondja a Pál apostol, hogy Krisztus kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fiának országába. Tehát ő is egy hatalmas szabadító, aki átvisz a sötétség birodalmából az ő szeretett fiának országába. De nézzük meg még egy kicsit közelebbről a párhuzamokat. Azt mondta, hogy a ti atyátok fiai közül. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a Mózeshez hasonló, és még nála is nagyobb próféta, mert mindent megjelent, ugyanúgy ember lesz, emberként jelenik meg. A ti atyátok fiai közül származik. Benne volt az is, hogy a zsidó nép között fog megjelenni. Mert azt mondta, ti atyátok fiai közül fog jönni. De ugyanakkor azt is mondta, hogy Mózeshez hasonló lesz, és ez azt is jelenti, hogy Isten színe elől jön, És nézzük csak meg itt a párhuzamot. Mózesnél azt emelte ki, ugye, hogy azért volt ő a próféták között fejedelem és kiemelkedő, mert annyira közelről érintkezett Istennel, akkor ez még inkább jellemző arra a messiásra, akinek az előképe, mert ő maga is Isten istené. És ő közvetlenül érintkezett az atyával kezdettől fogva. Ugye így mondta Jézus hallgatóinak földi életében, ti az atyának az arcát nem láttátok, a hangját sem hallottátok, nem folytatta tovább, de ebből lehetett érteni, én igen, én a hangját is hallottam, én az arcát is láttam. János evangélium a 6. fejezetének a 46. versében pedig Jézus egész konkrétan és határozottan kijelenti, hogy ő látta az atyát. Tehát itt is párhuzam van Mózes és Krisztus között. De nézzük még tovább. Ugye Mózes egy nagy törvényadó és tanító volt, aki a népnek magyarázta a törvényt, és nevelte, és tanította őket. És Jézus megint csak hatalmas tanító, maga a törvényadó, és egy nagy törvénymagyarázó, aki a népnek feltárja a törvény lényegét, és tanítja őket a törvény iránt való engedelmességre. És újabb párhuzamot fedezhetünk fel abban, hogy ugye Mózes rendkívüli csodákat cselekedett, általa nyílt ketté a Verestenger, és sorolhatnánk tovább, és Jézus ugyancsak olyan csodákat cselekedett, amelyeket a proféták közül a többiek nem. Tehát itt a rendkívüli csodatételekben is párhuzam van Mózes és Krisztus között. És van még egy meglepő párhuzam, amire talán rögtön nem gondolnánk, és pedig ez a párhuzam az, hogy ahogyan Mózes ellen örökké rázadoztak, és nem fogadták el, és nem engedelmeskedtek neki. Bármilyen hűséges és kiváló vezetőjük volt, ugyanezt történt Krisztussal is. Erre a párhuzamra István, az első keresztény vértanú mutatott rá, amikor az utolsó védőbeszédét tartotta, mielőtt megkövezték volna. Szeretném idézni Apostolok cselekedetei 7. fejezetéből. Így olvasom Apostolok cselekedetei 7. fejezetében. A 35-től a 37. verset, tehát 35-től 37, ezt mondja. Ezt a Mózest, akit megtagadtak mondván, kitett téged fejedelemmé és bíróvá. Őt az Isten fejedelmül és szabadítóul küldte, angyal keze által, aki megjelent néki a csipkebokorban. Ő hozta ki őket csodákat és jeleket tévén Egyiptom földjében, és a Verestengeren és a pusztában 40 esztendeig. Ez a ma Mózes, aki az Izrael fiainak ezt mondta, prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, őt hallgassátok. És akkor rámutatott nekik István arra, hogy Jézushoz is ugyanígy viszonyulnak, mert ezt mondta nékik, olvasom az 51. verstől, kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és külű emberek, akik mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztetek, mint atyáitok ti is azonképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, akinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Tehát igen egyenes beszéddel mutatott rá István arra, hogy az a lázongás és ellenállás, ami Mózes ellen megnyilatkozott, a Mózeshez hasonló proféta Jézus ellen ugyanúgy megnyilatkozott. És végül egy utolsó párhuzam. Ugye Jézust megölték, de feltámadt. Mózes nem megölték, de meg kellett halnia az ígéret földje határán, de Isten feltámasztotta őt. Ugye erről a múltakor beszéltünk, és megelőzve sokakat juthatott az igaz ígéret földjére Isten országába. Tehát sokszoros a párhuzam, és legfontosabb messiási jövendőlése Mózes nevéhez, személyéhez fűződik. És ezek után akkor most lépjünk tovább, és nézzük, hogyan alakul tovább Izrael története Mózes halála után. A Mózes utóda Józsué lett, aki Mózesnek egy nagyon hűséges segítője volt egész szolgálat alatt a hosszú posztai vándorlás idején. Azt olvassuk, hogy Józsué felment Mózessel a Sínai hegyre, amikor Mózes kinyilatkoztatásokat vett át Istentől. Józsué egyike volt annak a 12 kémnek is, akiknek a 12 főembernek, akiket kiküldött Mózes, hogy kémleljék meg az ígéret földjét, és ő tartozott a 12-ből ahhoz a kettőhöz, ő is Káleb volt a ketten, akik a többiek lázadásával szemben azt képviselték, hogy jó az a föld, és az Isten bevesz bennünket, bevisz minket oda, és bízzatok az Isten ígéretében. Ezért is ígérte meg Isten neki és Kálebnek, hogy ugyanaz a nemzedék ki fog halni, visszamennek 40 évre vándorolni a pusztába, de Józsué és Káleb, akik igazán szóltak, akiknek erkölcsi bátorságuk volt a helyeset képviselni a többséggel szemben, ők be fognak menni az ígéret földjére. Tehát ennyit tudunk előzetesen Józsué személyéről, ez mind csupa pozitív és szép megjegyzés az írásban. És most olvassuk el a Mózes 5. könyve utolsó fejezetéből szintén, hogy milyen megjegyzést találunk itt Józsué személyére vonatkozóan. Így olvasom Mózes 5. könyve 34. fejezetéből. A 9. verset idézem. Józsué, a Nun fia, pedig beteljesedett bölcsesség lelkével, mert Mózes tette őre a kezeit, és hallgattak rá Izrael fiai, és úgy cselekedtek, amint parancsolta az Úr Mózesnek. Ez az utolsó részlet, hogy ahogy az Úr parancsolta Mózesnek, arra utal, hogy Mózes, mikor megtudta, hogy ő nem mehet be az ígéret földjére, ugyanakkor Isten megmondta neki, bátorítsd és erősítsd Józsuét, mert ő fogja bevinni a népet az ígéret földjére, és ő fogja felosztani örökségképpen nékik az országot. Józsué elhívásáról is még olvassunk egy kis részletet az első fejezetből. Józsué könyve első fejezetéből idézem, hogy ezután Isten személyesen is megszólította Józsuét. Tehát Mózes halála után, és a következőket mondta néki. Olvasom az első fejezetből, tehát Józsué első könyvéből, az első fejezetből az első második verset. És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szólt az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának mondván. Mózes az én szolgám meghalt, most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, és te, és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik az Izrael fiainak. És aztán az 5-től 9. verset olvasom. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Miképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek az örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy néked adom azt. Csak légy bátor és igen erős, és vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-e meg néked, hogy légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Hát igazán nagyon, nagyon megindítóan szép, ugye, elhívó igék ezek, és ami még szebb, hogy Józsué ezt tökéletesen meg is szívlelte. Hogy mind a kettőt, mert két fő mondani valója volt ennek, amikor Isten szólt hozzá. Nem írja le a Biblia, hogy milyen körülmények között, de teljesen egyértelmű volt, hogy Isten intézte ezeket a szavakat Józsuéhoz. Az egyik az, hogy sose távozzon el a törvénytől, mindent pontosan, se jobbra, se balra ne hajoljon, mindent úgy, ahogy az Isten mondott. A másik pedig, hogy milyen érdekes, meg lehet ezt valakinek parancsolni. Isten azt mondta, megparancsoltam néked, légy bátor és erős. Tehát ne félj és ne retteg, mert adom ezt az ígéretet, hogy nem maradok el tőled, és mindenben veled leszek. És azt mondhatjuk, hogy Józsué mind a kettőt megszívlelte. Azt is, hogy egy se jobbra, se balra semmit ne távozzon el az Isten törvényétől, és azt is, hogy legyen bátor és erős és rendíthetetlen. Józsué élettörténete azon kevés élettörténetek közé tartozik a Bibliában, amelyen nincs egy folt, nincs egy árnyék, mint a kilőtt nyílvessző elindult a pályáján, és célba vitte az Isten terveit, és sehol nem olvasunk egy bukást, vagy egy jelentős hibát az életében. Ugye a Biblia nagyon reális könyv. Dávidról olvassuk, hogy Isten szíve szerint való ember volt, azért a Biblia pontosan leírja, hogy mit és hogyan követett el, és hogy az Isten ezt hogy ítélte meg, és más kiváló bibliai személyek életében is, mondjuk egy Ezékiás király, aki tényleg a legkiemelkedőbb Júda királyai között, ott is leírja, hogy egy adott esetben nem cselekedett az Isten hozzávaló jótéteménye szerint, és mekkora kárt tett ezzel. De van csak egy néhány ilyen példa a Bibliában, mint József vagy Józsué, ahol nincs semmi, egy kis kanyar se, amit eltértek volna az Isten által kijelölt pályáról, és ezért különösen a figyelmünkre méltó. Tényleg egy az egyben megfogadta az Isten szavát, hogy ne térj se jobbra, se balra, és légy bátor és erős. Ezért rendkívül szimpatikus a személye a Bibliában. És tegyük el most azt a kérdést, hogy milyen események fűződnek Józsué nevéhez. Hát, hogy az egész honfoglalás, és aztán az ország felosztása, de ezen belül is külön szeretnék kiemelni, ha egy ember se jobbra, se balra nem tér az Isten útjától, ha mindent hajszál pontosan úgy tesz, ahogy mondja, és nem fél, és nem retteg, és abszolút bizalma van, azt az Isten milyen nagy dolgokra tudja felhasználni. Mert Józsué vezetésével történt az, hogy Izrael fiai, úgy akik a Jordán túlsó oldaláról közelítették meg az ígéret földjét, átkeltek a Jordán folyón. Bibliában azt olvassuk, hogy mégpedig tavaszi áradás idején. Ez olyan csoda volt, mint a Vörös-tengeren való átkelés. Szeretném elolvasni szó szerint a Bibliában, ahogy erről ír. Józsué könyve 3. fejezetéből olvasom, a 14. verstől a 17. Előbb azonban még megjegyzem, hogy Józsué annyira hit, hogy az Isten ezt meg fogja tenni, ami ugye emberileg abszurdum, hogy úgy olvastuk az 5. versben, határozottan felszólította a népet, és ezt mondta, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. De ehhez nagyon mély hit kell, hogy valaki azt mondja, holnap átmegyünk a Jordánon, úgy, mint ahogy átmentetek a Veres-tengeren. És olvasom akkor a 14. verstől a 17. És lőn, amint megindult a nép az ő sátraiból, hogy átmenjen a Jordánon, és a papok a frigyláda hordozója nép előtt, és amint a láda hordozója Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok bemártották lábukat a víz szélébe, zárójelben megjegyzi, a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve volt minden partja felett, tehát megáradt folyó volt, és megállt a víz, amely felülről folyt alá, és állt egy rakásban, nagy messzire az Ádám városánál, amely Szart mellett van, a puszta tengere, a sós tenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfutott, és aláment a nép Jerikó előtt. Tehát azt mondja, fönt megállt egy rakásban, lent pedig lefutott, és így ment át a nép. Milyen érdekes, hogy ugyanaz ismétlődik, mint a Veres tengeri átkelésnél, hogy papoknak be kellett lépni a víz szélébe, amikor még semmi nem látszott. És akkor nyílt ketté a víz. Ez sokszor azt mondja, hogy hitben el kell indulni, és mikor még emberileg semmi nem látszik, és akkor egyszer csak az Isten cselekszik. Tehát itt is ez történt, hogy már beleléptek a vízbe a papok, akik hordozták a frigyládát a nép előtt, hittel beleléptek, hogy az Isten ígérete teljesedni fog, és akkor történt a rendkívüli cselekvés. Aztán így olvasom a 17. verset, a papok pedig az Úr frigyládájának hordozói, ott álltak a szárazon, a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen átment a Jordánon. És még hadd olvassam a 4. fejezetből a 18. verset, és lőn, amint a papok az Úr frigyládának hordozói feljöttek a Jordán közepéből, és érintették a papok talpai a száraszt, visszatért a Jordán vize az ő helyére, és folyt, mint azelőtt minden partjai felett. Egy különleges történet, és azt mondja, hogy a papok bátorsággal álltak ott. Hát ugye ezt már tisztáztuk korábban, hogy az Izrael tábora hatalmas nép volt, tehát nagyon fegyelemben tartottak, és nagyon pontosan meghatározott volt a menetele és a táborozási rendjük, de akkor is, mint egy 2 millió embernek az átkelése a Jordánon így, az bizonyos ideig eltartott, és azt mondja, a papok ott álltak bátorsággal, a frigyládával mint egy jelképként a folyónak a közepén, hogy itt Isten tartja vissza a vizeket, és csak akkor jöttek ki, amikor az egész nép átkelt, és ahogy kiléptek a szárazra, a Jordán visszatért a helyébe. Tehát ez volt az egyik rendkívüli esemény, ami Mózes tudta hittel és bátorsággal átvezetni a népet. Egy második ilyen esemény volt Jerikó falainak a leomlása. Az 5. fejezet első versében olvassuk, hogy hogy hatott a Jordánon való átkelés is a környező népekre. Így olvasom az 5. fejezet első versében. Lőn pedig, amint meghallották az emóreusok minden királyai, akik a Jordánon túl laknak napnyugat felé, és a kananeusok minden királyai, akik a tenger mellett laknak, hogy kiszárasztotta az Úr a Jordánnak vizét az Izrael fiai előtt, amíg átjöttek, megolvadt az ő szívük, és nem volt többé bátorság bennük Izrael fiai miatt. De még mindig nagyon elevenen élt a Veres-tengeri átkelésnek az emléke is, mert erről előzőleg a 2. fejezetben olvastuk, ugye Józsué is kiküldött kémeket Jerikóba, és ezeket ez a Ráháb nevű parázna asszony fogadta be, és pedig akkor, mikor megtudta, hogy kik, akkor megvallotta, hogy ő meggyőződött arról, hogy őket az élő Isten, az igaz Isten vezeti. Ugye hát nem a nép eleje közül való volt ez az asszony, de ez meg tudta alázni a lelkét, és ki tudta mondani azt, ami egy logikus következtetés volt. Így olvasom a 2. fejezetben a 9. verstől, és mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a föld minden lakosa megolvad előttetek. Mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a Veres-tenger vizét előttetek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emóreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Óggal. 11. És amint hallottuk, megolvadt a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben miattatok. És most jön a lényeg, bizony az Úr a ti Istenetek, az Isten fenn az égben, és alant a földön. Ugye, tehát kimondta, hogy ő az egyetlen Isten, aki valóban Isten, és kérte, hogy kegyelmet kért önmaga és a családja részére, amit meg is kapott. Tehát még a tengeren való átkelés emléke is 40 év múlva is ilyen élénken élt az ott lakó népek emlékezetében. Most ehhez hozzájött a Jordánon való átkelés, és ez előkészítette a honfoglalásnak az útját. Jerikóról csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon érdekes, ez egy valóságos régészeti regény, a Jerikó feltárása. Pontosan azt igazolja, amit a Biblia ír, hogy olyan széles városfala volt Jerikónak, és annyira sűrű lakott város volt, hogy házak épültek még a kőfalon is, meg hogy nyugodtan kocsi haladhatott el a kőfalon. Ugye el tudjuk érzni, milyen hallatlanul masszív falak voltak akkor, milyen vastag falak. Jerikó bevihetetlennek számított. És azt olvassuk, hogy Józsué hitáltal vette be Jerikót, mert a nép, és hogy a nép mennyire hallgatott rá, és mennyire összetudta őket fogni, hogy a nép néma csöndben végig kellett, hogy vonuljon, körben 7-szer megkerülje Jerikót nap mint nap, 7 napon át, és az utolsó napon, akkor a 7. megkerülés után kellett kürtölniük erősen, és összetörniük cserepeket, hatalmas zaj, és abban a pillanatban leomlottak Jerikó falai. Azért olyan volt ez, ugye, mint az ítéletnek a döbbenetes hírnöke, és ha lettek volna mások is, mint Ráháb, még meggondolhatták volna magukat, hogy kegyelmet és védelmet kérjenek, és meghajoljanak az egyetlen igaz Isten előtt. A nép részéről pedig óriási fegyelmezettséget kívánt néma csöndben ezt megcsinálni, ugye, 7-szer körbe kerülni a város naponta, napokon át, és hinni azt, hogy ez a látszólag értelmetlen cselekedet végül Jerikó falainak a leomlásához fog vezetni. Ugye a Bibliából azt értetjük meg, hogy földrengés támasztotta Jóisten, ami leomlasztotta Jerikó falait, és így tudtak bejutni a városba. Nagyon érdekes itt is, hogy a több rétegét tárták föl Jerikónak, de teljesen egyértelmű, hogy a Józsué korabeli Jerikó, az földrengés által pusztult el, a régészek is egyértelműen így konstatálják, és hogy úgy rögzített mozzanatokat a város életében, ahogy hirtelen a földindulás betemetett a házakat, éppen tevékenységük közben, egy kicsit Pompeihez hasonlít a jerikói régészeti feltárás, és az is, hogy utána felégették a várost, annak a nyomai is pontosan megtalálhatóak. Tehát ezt a várost, aminek ilyen kapuja volt az úgynevezett ígéret földjének, így vették be. És volt még egy eset, és ez volt a legnagyobb csoda, ami Józsué vezetése alatt történt Izrael körében. Tudnélik, megrémültek az ott lakók, de mégis voltak, akik nem akarták elismerni, hogy ez az egyetlen igaz Isten, aki most ennek a népnek akarja adni ezt a földet, és aki megítélte őket a bűneik miatt, és nem kértek kegyelmet, vagy nem jutottak belátásra. Ugyanis azt olvassuk, hogy Jeruzsálem királya még összegyűjtött maga mellé még 4 királyt, és egy 5 király szövetségét hozott létre, és ugyan ahhoz nem volt bátorság, hogy Izrael támadják meg, de megtámadták Gibeon városát, annak a Gibeonnak a városát, amelynek ez ugye városállamocskák voltak ezen a területén, amelynek a lakói szövetséget kötöttek az Izraellel. Ez is mutatja, hogy mennyire ezek a hatalmas csodák mennyire elgondolkoztatták az ott lakókat, mert a gibeoniták például csalás eszközéhez folyamodtak, ami ugye nem volt korrekt, de elküldtek a Józsuéhoz embereket, akik szándékosan szakadozott ruhába mentek, pesznészes kenyeret vittek magukkal, és azt állították, hogy ők messze földről jöttek, de hallották a csodákat, amelyek Izraellel történnek, és azért jönnek, hogy szövetséget kössenek velük, hogy nekik bántódásuk a továbbiakban nem lesz. Na, ezekre a gibeonitákra haragudtak meg nagyon Jeruzsálem királya és a többiek, mert ez egy erős város volt, és hogy ezek, hogy így meghunyászkodtak Izrael előtt, és hogy ilyen furfangos módon is, de elérték, hogy őket megkíméljék, és szövetséget kössenek velük, és akkor körülvették Gibeont. És bár ugye Józsuét és a többieket nagyon bántotta ez a csalás, de megesküdtek nekik az Úr, hogy nem bántják őket, és fenntartották. És mikor a gibeoniták hozzájuk küldtek kétségbe esett üzenetet, hogy az 5 király szövetsége megtámadta a városukat, akkor Józsué elindult, hogy felszabadítsa a várost. És kibontakozott egy olyan ütközet, amely kulcsfontosság volt az ígéret földje bevétele szempontjából, és azt mondta ekkor Józsué, felkiáltotta, hogy a Bibliában olvassuk. Így olvasom a következőképpen Józsué könyvében. Olvasom, hogy hogyan és miképpen történt a 10. fejezetben. Józsué könyve 10. fejezetében, így olvasom a 12. versben. 12. vers végén felkiáltott Józsué, és ezt mondta, állj meg nap, ugye nagybetűvel kéne írni, a nap égitestről van szó, állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében. Vagyis a csata hevében felkiáltott, hogy álljon meg a nap, hogy a döntő győzelmet, a honfoglalás szempontjából döntő győzelmet teljesen kivívhassák. És azt olvassuk a 13. verstől, és megállt a nap, és vesztegelt a hold is. És aztán így olvasom, megállt a nap az ég közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem egy teljes napig. És a 14. vers ezt a megjegyzést fűzi hozzá, és nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozott Izraelért. Tehát Józsué nevéhez fűződik ez az abszolút rendkívüli csoda, hogy a nap nem sietett lenyugodni majdnem egy teljes napig, mikor ő fölkiáltott Istenhez, hogy állj meg nap az Ajalon völgyében. Én beleteszem azt a kérdést, mekkora hit kell ehhez, hogy az Isten még a napot is állítsa meg a helyén, hogy most őket egy nagyon kritikus, egy sorsdöntő helyzetben megsegítse. Sok évvel ezelőtt egyszer itt járt Magyarországon egy biblikus, keresztény, hitű, meggyőződésű csillagász, valamilyen forró csillagkonferencia volt itt a Tudományos Akadémián, és arra jött előadást tartani, és összekerültünk egy baráti társaságban, és este 2 vagy 3 este is nagyokat beszélgettünk, és hát persze itt van egy eleven ilyen elit természettudós, aki hát még ráadásul egy meggyőződéses keresztény ember, minden kérdést feltettünk, amit lehetett neki ilyet, hogy Biblia és természettudomány, és ezt is megkérdeztük tőle, hogy mi a véleménye neki, mint csillagásznak erről, hogy fölkiáltott Józsué, hogy állj meg nap az Ajalon völgyében. Soha se felejtem a válaszát. Igen, egyszerűen válaszolt. Mondta, az az Isten, aki egyszer azt mondta, hogy indulj, most azt mondta, hogy állj meg. Ennyi volt a válasza. Azt mondta, hogy erre nincs természettudományos magyarázat. Itt az van, hogy az az Isten, aki a természet abszolút ura, aki mindent teremtett és fenntart, az, ahogy azt mondta egyszer, hogy indulj, azt is mondhatja ugyanilyen jogon, hogy állj meg, és a szava ugyanúgy érvényesül. De azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy megálljunk egy problémánál, mert ugye ez az egész honfoglalás történetet hallgatjuk, de hát mindenkinek a fejébe az jelenik meg, hát azért itt embereket ölnek meg, itt vér folyik. Ráadásul, mikor elolvassuk a Bibliában, hogy hát az volt az utasítás. Az Isten egész pontosan megmondta, ugye, hogy mentek az ígéret földje felé, azt mondta, hogy ezt a népet, ehhez nem adok nekik, egy talpalatnyit sem a földjükből, az úton menjetek át, pénzen vegyetek vizet és élelmet, nem bánthatjátok őket. Másokról viszont azt mondta, hogy ne hagyjatok életbe senkit, se gyermekeket, senkit, az egész népet semmisítsétek meg. És ugye ez az, ami nagyon sok ember ütközik meg, mikor az Ószövetséget olvassa, és azt mondja, hogy hát ez bevehetetlen, hogy a szeretet Istene hogy adhatott népirtási parancsokat, és hogy hát Izraelnek úgy adta oda azt a földet, hogy népeket írtson ki mindenestől maga előtt. Ezt a kérdést valóban meg kell értenünk, mert ha nem értjük meg, akkor tényleg marad bennünk egy megütközés Isten és a Biblia iránt. Szeretnék egy néhány nagyon lényeges dolgot említeni. Van a Bibliában egy ilyen szakkifejezés, hogy valakinek betelik a gonoszsága, vagy egy népnek betelik a gonoszsága. Hol találkozunk ezzel a Bibliában? Például a vízözönnél is azt mondja, hogy betelt a föld erőszakkal, és betelt az, annak a megsokasult a gonoszságuk, ez a másik éve, megsokasult a gonoszságuk, és Isten azt mondta, hogy minden test megrontotta az ő utát a földön, és látta, hogy a gondolatok minden alkotása szüntelen csak gonosz. Tehát itt a vízözönnél ez a klasszikus leírás annak, hogy milyen az, amikor megsokasul a gonoszság. Ez a kifejezés mindig az jut eszembe, mint amikor valami négyzetesen kezd rohanva felszaporodni. Mikor a bűn ilyen hihetetlen sebességre kapcsolva elburjánzik. Ezt nevezi a Biblia szakkifejezés, hogy megsokasul a gonoszság. És a Jóisten hogy állapította meg, hogy akkor milyen állapotba kerültek például a vízözön előtti emberek? Azt mondja, hogy minden test megrontotta az útját, és szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Nekünk nehéz megérteni, hogy egy egész népesség kerülhet olyan állapotba, hogy még a gyermekek, akik is megszületnek, egyrészt genetikusan is annyira fertőzöttek már, másrészt pedig, hogyha fölnőnek, olyan mintát látnak, hogy átokká válik az élet nekik is, és másoknak is. De a Biblia azt mondja, hogy nem csak egy ember juthat a visszavonhatatlan Szentlélek elleni bűn állapotába, hanem ember, egész emberi közösség, egész emberi nép is. Egész emberi nemzetség is. Annyira megsokasulhat a gonoszság. Ilyeneket olvasunk a kananeusokról is, ugye, akiknek a földjét Isten Izraelnek adta, hogy megfertőzötté vált a föld miattuk. Ugye? Tehát döbbenetes kifejezés, megfertőzötté vált a föld miattuk. Ilyen kemény kifejezés is mondott a Jóisten nekik, azt mondta, most mikor bementek arra a földre, nehogy az ő cselekedeteik szerint járjatok el, hogy ki ne okádjon benneteket a föld. Mint azt mondta, hogy már a föld is annyira megundorodott ezeknek az embereknek az életmódjától, hogy szinte kiokádná magából őket, és azt mondta, nehogy tévedjetek, miattatok is fertőzötté váljon a föld, vagy már a föld is kivetni akarjon magából, mert annyira visszataszító az életetek. Sejthetünk valamit abból, hogy miben állt a kananeusoknak, az emóreusoknak, tehát az itt lakóknak az élete, miben volt olyan visszataszító? Megtudjuk például, hogy általános volt a gyermekáldozat. Ugye ez még sokszor később is visszakísértettek ezek az emóreus, kananeus szokások, ugye ezek iszonyatosak voltak. Ugye a Bibliában konkrét példákat olvasunk erre vonatkozóan. Aztán egy másik dolog, az istentiszteletek, a pogány istentiszteletek, ugye sok istenhívők voltak, pogány istentiszteletek ilyen visszataszító, kultikus paráznasággal jártak együtt, ugye mindenkivel. És ez egy ilyen rendkívül visszataszító volt. A kultikus, ugye a Biblia mondja, voltak férfi paráznák és női paráznák, és szóval rendkívül mélyre süllyedt volt. Amikor az izraeliták bementek az ígéret földjére, akkor ahogyan a Síkemet, ez körülbelül az ország közepe volt, elérték, akkor volt egy ilyen utasítás, hogy álljanak fel két hegyen, amelyik ilyen nagyon alkalmas a természeti környezet szempontjából nagyon alkalmas volt erre, hogy egy ilyen nagy népgyűlésen álljanak föl két hegyen, és akkor Jóisten azt mondta, 6 törzs mondja el hangosan, kórusban, hogy áldott az az ember, aki ezt meg ezt teszi. Másik 6 törzs mondja el kórusban, hangosan, átkozott az ember ez, aki ezt is ezt teszi. Jóisten így akarta ennek a rabszolgaságból szabadult és nem nagy lelki magaslaton álló népnek nagyon a lelkébe vésni, hogy nehogy azokat kövessék el, amelyeket az előttük itt lévő népek. És emlékezzünk rá, hogy a köztük ilyen is van, hogy átkozott az, aki barommal közösül. Meg ehhez hasonlókat olvasunk ott, tehát ez mutatja, milyen színvonalon éltek ott azok a népek, akiket a Jóisten előlük ugye kiírtott. Aztán emlékezzünk arra, hogy már mitől félt még az ősatya Ábrahám meg Izsák, már akkor is milyen szinten voltak, pedig az még 100 évszázadokkal korábban volt. Akkor is olyan szinten voltak ennek a vidéknek a lakosai, hogy félt Ábrahám, hogy egyszerűen megölik a feleségét. Hogy ezt ilyen egyszerűen oldjál meg, szép arcú feleségvel, őt megölik, és a feleségét elveszik. Tehát ez mutatja, hogy már évszázadokkal korábban is milyen erkölcsök uralkodtak itt. És emlékezzünk arra is, hogy Isten mennyire nagyon, nincs ilyen nála, hogy egy tömeget néz. Hát néha nem lehet elkerülni az áldozatokat, csak egybe lehet elintézni. Ilyen nincs az Istennél. Mert emlékezzünk, hogy Sodoma Gomoránál, ahol szintén megsokasult a gonoszság, Ábrahám közben járt a városért, és akkor mindig mondta, ha 50 igaz van, ha 40, ha 30, ha 20. Végül azt mondta, hogy ha 10 igaz van, elveszted-e a várost. És mit felelt az Isten? Ha 10 igaz van, nem vesztem el. Tehát arra lehet következtetni, hogy itt még 10 igazat se talált az Isten. És gondoljunk arra, hogy volt egy valaki Jerikóban, de csak egy volt, az is egy parázna asszony volt, de mivel megalázta magát, és elismerte az Úrat, Istenetek az égen és a földön is kegyelmet kért, az ő életét megkímélték az övéivel együtt. Tehát, hogy így mondjam, elvben ez a lehetőség mindenkinek fennállt, hogy meghajoljon a népüket érő jogos ítélet előtt, és elismerje ezt, és ugyanakkor kegyelmet kérjen, és elhatározza azt, hogy az Izrael népe törvényeihez és egy más életstílushoz fog igazodni. Tehát ez a Ráháb példája is mutatja, hogy az Isten mennyire nincs elnagyolás, és komolyan kell vennünk ezt, hogy emberek nagyon tudnak egymásra hatni. Hadd kérdezzem meg, például a 20. században nem látjuk ezt, hogy emberek hogy hatnak egymásra? Ugye most már 21. század elején nem zuhanásszerűen mennek lefelé az erkölcsök. Ugye? Tehát nagyon tudja befertőzni egymást. És elég megdöbbentő, hogy amikor Jézus beszélt arról, hogy milyen lesz az eljövetel előtti világ, akkor azt mondta, hogy és a gonoszság megsokasodik, megint ez a kulcskifejezés szerepel, megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Ahol azt mondja, hogy még akiknek volt valami erkölcsi erősségük, vagy hitük, az is rombolódik le a tömeg hatásra. És a gonoszság sokasodik, és a szeretet pedig sokakban meghidegül. Tehát ilyen állapotok voltak itt a valóságban. És ezúttal az Úr nem egy természeti katasztrófával pusztította el, mint a vízözönnél, vagy Sodoma Gomoránál ezt az egészen befertőződött népességet, hanem Izrael fiainak kellett ezt megvalósítani. És ezen is úgy megütközünk, és azt mondjuk, hát a Jóisten ölni tanította őket. De mindjárt megértjük a Jóisten indítékát. Láttuk, hogy a pusztában hogy lázongtak Izrael fiai, láttuk, hogy csináltak egy pillanat alatt aranyborjút. Láttuk azt, hogy a midiániták és a moábita asszonyok, mikor elhívták az erkölcstelen Isten tiszteltükre, mindjárt lehetett őket ugye megnyerni, és egy nagy csapás érte a népet. Tehát annyira alacsony színvonalon volt Izrael népe is, hogy a Jóisten tudta, hogy erre a hallatlanul erős leckére van szükségük, hogy ezt akarta az agyukba vésni, ha úgy éltek, hasonlóképpen elvesztek. Ezt el akarta rettenteni őket attól, hogy ugyanezt az utat kövessék, és lássák meg, hogy milyennek a vége. Mert olyan szinten álló nép volt, hogy így mondjam, milyen nyers és kemény leckékre volt szükségük, hogy ezt megértsék. Szóval a világért se az Istennek a kegyetlenségét lássuk, hanem azt lássuk, hogy inkább az Istennek a kegyelmét, hogy ilyen lealacsonyodott népért küzdött, és azt lássuk, hogy ő a megváltási terv érdekében avatkozott bele, és tulajdonképpen az ítéleteiben is benne volt a kegyelem, mert ezek az emberek átoknak éltek volna tovább, önmaguknak és mások számára, és viszont az Isten látta, hogy ha medret akar vágni a megváltás tervének, akkor ezeket az egészen befertőződött, mélyre süllyedt népeket, ezeket el kell törölnie, viszont Izrael népét pedig, amely kicsit van magasabban, ha rendkívül hathatós eszközökkel kell nevelnie, hogy valamennyire is, töredékesen is be tudja tölteni a feladatát, hogy megtartja az Isten törvényeit, és képviseli az Isten üzenetét és ígéretét a többi nép javára. És ezek után akkor még egy néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni Józsuéval kapcsolatban, és pedig még emlékezzünk meg arról, hogy volt még egy személy, aki a 12 kém közül való volt, aki szintén a többséggel szemben bátran képviselte a helyeset, és ez volt Józsué mellett Káleb, és már ma is emlegettük, hogy nekik ígérte meg a Jóisten, hogy az a pusztában örökké lázongó nemzedék kivész ugyan, de ők pedig be fognak menni az ígéret földjére. És most szeretném elolvasni Józsué könyve 14. fejezetéből, a 14. fejezetből a 10-től a 13. verset, hogy amikor felosztották az országot, akkor Káleb a következő szavakkal ment Józsuéhoz. Még a 9. verset is olvasom. Ugye Káleb idézte vissza, megesküdött Mózes azon a napon mondván, bizony a föld, amelyet megtaposott a te lába, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mindörökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. És mondta Káleb Józsuénak, most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólott, most 45 esztendeje, ugye 40 év volt még a pusztában, most már 5 év telt el, hogy az országot annyira elfoglalták, hogy föl lehetett osztani a földet, és így mondja tovább, azt mondja, tehát 45 esztendeje, amióta szólott az Úr e dologról Mózesnek, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott, és most ímé 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és a járásra kelésre. Nem csodálatos egy megjegyzés, ugye? Aki tökéletesen követte az Urat, az ő Istenét, de 45 év alatt nem kopott az életereje. Míg elhullott az a nemzedék a pusztában, Káleb nem csak életben maradt, és nem egy roskatag aggasztjánként ment be az ígéret földjére, hanem azt mondta, ugyanolyan az erő, mint 45 évvel ezelőtt volt. Ki tudna ilyet elmondani? Tehát ebből tanuljuk meg azt, hogy az Isten abszolút teremtő és fenntartó, és az Isten az ő hatalmában fizikai erőt is tud pótolni, és életerőt is tud adni, és ez egy hatalmas ígéret, és ennek a példáját látja Kálebnél is. Érdemes tökéletesen követni az Urat. Persze nem elsősorban a fizikai áldásokért, de ha valakinek ehhez szüksége van a szolgálathoz, a munkájához, az Isten ezt is meg tudja adni, és ez egy igen nagy bátorítás. Azután egy másik kis dolgot szeretnék még Józsuéval kapcsolatban megemlíteni, ugye ő volt a földosztó, ugye olvastuk, hogy nem is ment ez egészen konfliktusok nélkül, nagyon nagy lelki erő kellett ehhez, hogy mindenki, senki ne lázongjon, és végül mindenki elfogadja a döntéseket, és igazságos legyen az ország felosztása a törzsek és családok között. Józsué mindenkit meghallgatott, és távolról se engedett mindenkinek. Nagyon igazságosan és nagyon, nagyon elfűen és szilárdan csinálta végig ezt a nem könnyű feladatot. És akkor szeretnék egy pár sort felolvasni. A 19. fejezetből olvasom a 49-től 50. verset, tehát 19. fejezet 49. és 50. versét. Mikor elvégezték a föld örökbevételét annak határai szerint, akkor adtak Izrael fiai örökséget Józsuénak, a Nun fiának ő közöttük. Az Úr rendelése szerint adták néki azt a várost, amelyet kért, Timnát-Szeráhot, az Efraim hegyén, és megépítette azt a várost, és abban lakozott. Ebben az esetben érdekes, hogy megjegyzi a nevét. Hát nekünk egy héber név így magában nem sokat mond, hogy Timnát-Szeráhnak hívták azt a várost, de ha lefordítjuk, hogy mit jelent, mindjárt érdekes. Azt jelenti magyarra fordítva a megmaradt rész. Tehát itt Józsué önzetlenségéről látunk egy különlegesen szép példát, mikor mindenkit kiszolgáltak Izraelben, a népe legkisebbje is megkapta az örökségét, akkor ő utoljára szerényen kérte a megmaradt részt. Tehát ilyen volt az, aki a honfoglalás vezére volt, és aki felosztotta az országot, nem azzal kezdte, hogy magának ossza a legkedvezőbb és a legjobb területet, hanem kielégítettek mindenkit a nép között. És akkor azt mondta József, nekem jó a megmaradt részt. Szerényen kért egy lakóhelyül egy város, hát kisvároskára gondoljunk nyilván, egy kis szerény településre. Ezt kérte, és ez lett az ő lakóhelye is, semmi többet ezen kívül. Hát ezt is úgy érdemes megjegyezni, az igazi önzetlen vezető, vagy az igazi önzetlenül mások javát szolgáló embernek mindig jó a megmaradt rész, szóval ha szolgáltat végez másokért, az nem azért teszi, hogy magának dolgozzon, és magának minél nagyobbat is kanyarítson. És még egy legutolsó dolog, még az időt már 5 perccel túléptem, de még 5 perccel be tudjuk fejezni. Tehát Józsué könyve 24. fejezetéből idézek föl, ami talán a koronája mindannak, amit Józsuéről mond. Itt meg azt ismerjük meg, hogy milyen egyenes lelkű, milyen következetes, milyen egyenes beszédű ember volt ez a Józsué. Azt olvassuk, hogy Józsué már megöregedett, már ugye ott voltak a letelepedtek az ígéret földjén, és akkor halála előtt összehívott egy népgyűlést. A 24. vers első versében olvassuk, a fejezet első versében. Józsué pedig összegyűjtötte Izrael minden nemzetségét Síkembe, és előhívta Izrael véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és odaálltak az Úr elébe. És akkor a következőt olvassuk. A 14. 15. verset olvasom ugyanitt. Ezt kérte Józsué tőlük. Azért hát férjétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltatok a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, míg túl voltak a folyóvizen, akár az emóreusok isteneit, akiknek a földjén lakoztok. Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ugye ez ilyen szálló igévé lett Józsuének ez a mondása, és láthatjuk, hogy milyen álhatatlan volt Izrael népe. Az előbb mondtuk, hogy milyen szinte drasztikus eszközzel próbálta az Úr a lelkükbe vésni, hogy ne kövessétek azoknak a népeknek az utálatos bálványait és az utálatos szokásait. Józsué azt látta, amikor már a halála közeledett, hogy már szivárog be szépen Izraelbe, imádnák a régi, az őseik, akik még pogányistenségeket ismertek, még Ábrahám előtt. Azután az Egyiptom istenei, aztán az emóreusok istenei, ez mind szépen szivárog be. És ekkor a Józsué összehívta őket, és azt mondta, na gondoljátok végig az Úr, mit cselekedett veletek, gondoljátok meg kicsoda, hogy mit tanultatok, és akkor most ma döntsetek. Döntsétek el, hogy őt szolgáljátok, és ha nem tetszik nektek, tessék, szabad, Istennél nincs kényszer, akkor szolgáljátok ezeket az isteneket, de rögtön megmondta, én nem várom meg a döntéseteket, az én döntésem nem függ a tiétektől, én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Aztán tovább is nagyon érdekes, mert akkor ugye megdöbbentek ettől az egyenes beszédtől, és ettől a határozott felszólítástól, és úgy olvassuk a 16. versben, a nép pedig felelt és mondta, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és szolgálván idegen isteneknek. Sőt, inkább az Úr, a mi Istenünk az, aki felhozott minket és a mi atyáinkat Egyiptom földjéből, a szolgák házából, és aki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden utunkban, amelyen jártunk, minden a népek között, amelyek között átjöttünk. És kiűzött az Úr minden népet, az emóreust is, a földnek lakóját, ami orcánk elől. Mi is szolgálunk az Úrnak, a mi Istenünknek. Ugye milyen szépen válaszoltak, milyen jól tudták a leszkét, hogy mi mindent köszönhetnek Istennek, és egyedül az a méltó, hogy hozzá legyenek hűek. De most nézzétek meg, hogy Józsué erre mit válaszolt nekik. Nem elkezdett örülni, és azt mondta, hogy na milyen szépen nyilatkoztatok meg, most már ez igazán örömet szerez nekem, hanem azt mondta, megint keményen válaszolt nekik, és azt mondta, nem szolgálhattuk az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Istenő, és nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket. Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek, akkor elfordul, és rosszal illet benneteket, és megemésztiteket, minek utána jót cselekedett veletek. Akkor mondta a nép Józsuénak, nem, mert mi az Úrnak szolgálunk. Józsué pedig mondta a népnek, bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok. és mondták, bizonyságok, most azért hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az Úrhoz, az Izrael istenének. És mondta a nép Józsuénak, az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk. És ekkor szerzett velük szövetséget Józsué. Tehát mit mondott? Azt mondta, nem szolgálhattok az Istennek, úgyhogy neki is szolgáltok, meg a bálványisteneiteknek ez így nem megy. Az Isten nem fogadja el ezt a ti szalmaláng lelkesedéseteket, miközben megtartjátok az idegen isteneket. Akkor ha komolyan gondoltátok, ha meggondoltátok, akkor hányjátok el az idegen isteneket magatok közül, és csak az Úrnak szolgáljátok, mert neki csak így lehet szolgálni. És akkor, mikor a nép ezt is kimondta, akkor azt mondta nekik, bizonyságok vagytok saját magatok ellen, ti választottátok, akkor most legyetek szilárdan ezen az úton, és akkor kötött velük szövetséget. Milyen sokat ér egy ilyen egyenes szavú vezető, milyen sokat ér az ilyen erkölcsi bátorság, amivel ő határozottan föllépett. Mekkora félelmetes folyamatot elől fékezett le, amely később sajnos kibontakozott. De amíg Józsué így a népet ilyen határozottan egyenes útra terelt, ennek a hatása érvényesült. Mert így olvasom, ugyanitt a 24. fejezetben, a 31. versben, és talán ez a legszebb bizonyítvány Józsuéről az egész Bibliában. Azt mondja a 31. vers, Józsué pedig az urat szolgálta, Izrael pedig az urat szolgálta Józsuénak minden idejében, és a véneknek is minden idejében, akik hosszú ideig éltek Józsué után, és akik tudták minden cselekedetét az Úrnak, amelyeket cselekedett. Hát, hogy nem csak ő maga és az ő háza szolgált az Istennek, hanem az ő egyenességével, önzetlenségével, határozottságával, bátorságával olyan hatást tudott gyakorolni Izraelre, hogy azt mondja, az életének minden idejében, ha történtek is ilyen kísértések, beszivárgások, amit aztán ő ugye orvosolni igyekezett, de alapvetően Izrael az urat szolgálta, és nem ment az emóreusok után. És azt mondja, még a halála után is hosszú ideig tartott ennek a hatása, még egy jó darabig érvényesült, tehát azt mondhatjuk, hogy Mózesnek méltó utóda volt József, egy hozzá hasonló, rendíthetetlenül hű vezető, aki ezeket a nagy dolgokat véghez vitte, és tényleg a személye és az élete példa marad erre az abszolút álhatatosságra és egyenességre. Hát itt akkor befejezzük a mai előadásunkat.